Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Herceg Zsolt. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében megismerhetik az új nemzetművészedíjat, valamint a Nemzeti Filharmonikusok új tantermi előadássorozatát. A felelős szerkesztő Csák Gyula. A héten döntött az országgyűlés a nemzetművészedíjak létrehozásáról. Az életjáradékkal kiegészülő elismerésről Fehér Anna Magda kérdezte Kucsera Tamást, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárát.
A Nemzetművészeti Döntőbizottság 9 tagja a Művészeti Akadémia által jelölt tag, 2 tagja a kultúrája felelős miniszter által jelölt tag. Mindegyik tagnak a díj adományozás előfeltételeként előírt Kossuth díjjal rendelkezni kell. Tehát itt arról van szó, hogy 11 művész fog dönteni művészeknek szóló díjról. Egy összművészeti díj, hiszen számos művészeti terület ma nem bír olyan juttatásokkal is járó méltatással, amelyel viszont néhány terület igen. Hát vannak ilyen területek, például a nemzet színésze, a mozgóképmestere, az állami operáz örökös mesterművésze. Ezen díjak és ezen életjáradékok továbbra is fennmaradnak. Mi azt kezdeményeztük, és ez lett a törvénybe foglalva, hogy egy új jöjjön létre, ami szemléletét tekintve egy összművészeti díj, és ugyancsak ugye művészek adják művészeknek, minden évben november 5-éhez a Művészeti Akadémia megalapításához kapcsolódóan kerül sor majd a nemzetművésze díjak és ez kapcsolódó életjáradékok odaítélésére, illetve ezek ünnepélyes átadására. 70 fős személyi körről beszélhetünk, tehát egyszerre legfeljebb 70 Kossuth díjjal bíró, 65 évet betöltő, ezen a életkori korlát alól a táncművészek és a cirkuszművészek a kivételes kört képeznek, esetükben 50 év az életkori határ, de ugye alapvetően a szakmai életpályájuk második felében járó megismert művészeknek adományozható ez a díj. A törvény szerint 2 év van arra, hogy a 70 fős kvótát a döntő bizottságon 11 döntnök művész feltölthesse.
Lesznek kategóriák a művészeti ágak szerint, vagy kifejezetten azokra a művészeti ágak képviselőire koncentrálnak, akiket máshol talán kevésbé díjaznak?
Összművészeti díjról van szó, de az első 70 fő első felosztásáról a törvény rendelkezett, hogy milyen arányban kell feltölteni majd 2015 novemberéig. Tehát csak példaként mondva, 10 fő a színházművészetből, és mondjuk 2 fő a fotóművészetből, 1 fő a cirkuszművészetből. A már most díjjal bíró művészeti területek is, például, ugye ezzel mondtam példaként a színházművészetet, ahol van nemzetművésze, az is ugyanúgy díjazott művészeti terület. Egy szabály van, ami szerint egyszerre 2 művészeti életjáradékban nem részesülhet ugyanaz a művész. A nemzetművésze díjhoz járó életjáradék a legkisebb örökségi nyugdíj 23-szorosa, ez most 655.500 forint per hó, ami járulék és adómentes juttatás lesz.
Kucsera Tamást, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárát hallották. Pénzhiány miatt felfüggesztette működését a Magyar Fesztivál Balett. Erről Markó Iván koreográfus, a társulat vezetője közleményben tájékoztatta a távirati irodát. Olá András összefoglalója.
Markó Iván közleménye szerint az általa vezetett Magyar Fesztivál Balett 17 évi működés után anyagi erőforrások hiányában kénytelen felfüggeszteni működését. A 66 éves Kossuth díjas táncművész koreográfus köszönetet mondott annak a sok százezer nézőnek, akik 1996 óta figyelemmel kísérték a Fesztivál Balett előadásait. Bár a Magyar Fesztivál Balett most anyagi okokból függeszti fel működését, tavaly éppen a társulat támogatottsága váltott ki komoly visszhangot táncművészeti körökben. Az együttes fennmaradása érdekében és vállalt produkcióik színpadra állítási kötelezettségeinek teljesítésére 2012. májusában 25 millió forintot kapott a kormánytól, amit szeptemberben további 130 millió forintos összeg követett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból. Az összesen 155 milliós összeg egyedülálló mértékű kormányzati támogatásnak számít a független tánc területén, miközben a hatos kategóriába tartozó többi együttes ekkor még nem értesült arról, hogy hogy a tárgyévben pályázatai milyen elbírálásban részesültek. A Magyar Fesztivál Balett végül egy bemutatót tartott az előző évadban. Az Ember tragédiája idén május 24-i premierjét a Magyar Színházban azonban megzavarta Gulyás Márton, a Krétakör ügyvezetője által vezetett akció, ahol a tiltakozók az előadás végi tapsalat követelték, hogy Markó számoljon el a Magyar Fesztivál Balettnek ítélt összegről. Az ügyben kerestük Markó Ivánt is, aki nem kívánt nyilatkozni, annyit azonban közölt, hogy a támogatást a társulat tagjainak bérezésére és fenntartási költségekre fordította, elszámolásukat pedig a minisztérium elfogadta. Olá András, Inforádió, 88,1.
Új, az általános és középiskolásokat célzó nemzeti edukációs programot indít a Filharmónia Magyarország és a Nemzeti Filharmonikusok. Ennek keretében a zenekar és énekkar meghirdetett ifjúsági koncertjeit tantermi előadásokkal egészíti ki. Olá András kérdezte Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjét.
A Filharmónia Magyarország az ország legnagyobb virtuális koncertterme, mert egy évadban, egy év alatt több mint 250 ezer diáknak több mint 1000 koncerten, több mint 200 helyszínen adunk hangversenyt, és fontos célkitűzésünk, hogy ott ne csak mint hallgatók vegyenek részt a diákok, hanem minél inkább bevonjuk őket ebbe az élménybe, hogy ez minél maradandóbbá tudjon számukra válni. Ebben nyújt fontos segítséget egy-egy moderátor, aki megszólítja őket, aki kérdést tesz föl, vagy esetleg a színpadon egy-egy ritmusjátékra kéri őket, de a mai megállapodás, amit a nemzeti filharmonikusok felajánlottak ebbe a korábbi bérletbe, hogy a fellépők, a kórustagok és a zenészek nem csak azon a 45-50 perces koncerten találkoznának a fiatalokkal, a diákokkal, hanem meglátogatnák őket a koncert előtt vagy után az iskolákban, az énekórán, és még közelebb vinni hozzájuk ezt az élményt, szólnának néhány szót arról a koncertről, amelyet hallhattak a gyerekek.
Más együttesekkel is terveznek aláírni hasonló együttműködést? Koncertjeik mellett az iskolákban is felkeressék a diákokat?
Igen, mi azt szeretnénk, hogyha ez egy példaértékű megállapodás lenne, amihez mielőbb jelentkezne az ország többi zenekara, zenei együttese is, hogy ők is szeretnének ennek részesei lenni.
Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjét hallották. Robert van Gulik 20. századi holland orientalista 17 kötetes A kínai detektív című sorozatának első 6 kötete jelent meg a sorozatkönyvek kiadó gondozásában. A 7. századi legendás kínai történelmi alak Di Bíró által ihletett sorozatról és szerzőjéről Olá András kérdezte Szurdi Andrást, a sorozatkönyvek kiadó művészeti vezetőjét.
Ez a holland arisztokrata, aki 1910-től 67-ig élt, az apja a holland hadseregben volt katona, és távol-keleten állomásozott. Ott nőtt föl a gyerek, aki az összes keleti nyelveket megtanulta. Utána ő maga is diplomáciai szolgálatba lépett, és volt Japánba és Kínába is diplomata. Komoly belső ismeretekkel rendelkezett Kína történetéről és hagyományáról, és erről a Di Bíró figuráról így írt 17 kötetet. Erről a egyébként fantasztikus Tang dinasztiában, 7. században élő kínai figuráról, aki akkora legenda, mint mondjuk nekünk Mátyás király, és valóban élt. De túl ezen ezek nagyon olvasmányos, izgalmas és szórakoztató történetek, praktikusan időutazás a 7. századi Kínába. Megismerkedünk a közigazgatással, az élettel, ahogy az emberek éltek.
Mit lehet tudni Di Bíróról? Miért vált egy legendás figurává?
A 7. századi Di Bíró attól lett legendás személy, mert ahogy a korabeli kínai közigazgatásban valaki alacsony származása dacára is egészen magasra emelkedhetett a császári közigazgatásban. Di Bíró, aki roppant tehetséges volt, elkezdte a pályafutását, mint egyszerű kormányhivatalnok, különböző járások járásfőnöke lett, és egészen az igazságügyminiszterségig vitte. A korabeli Kínában a járásfőnök hivatalnok feladata volt, hogy a különböző bűnügyeket felderítse. És Di Bíró erről is nevezetes volt, hogy rendkívül gyors észjárásával a legkülönbözőbb bonyolult ügyeket derítette fel. Azonban ez a 17 kötet, amelyik mindegyikében három különböző ügy van a klasszikus kínai detektív regény hagyományai szerint, ezekben nem valós események vannak, hanem természetesen Gulik fantáziájából merített események. események.
Mik a kínai detektív regények ismervei, és hogyan követte ezek hagyományait Gulik?
Gulik a szorosan vett kínai detektív regények fonalát átültette azért a nyugati európai olvasó számára élvezhető módon. Annyit megtartott belőle, hogy három különböző szálon fut a történet, három különböző bűnügyel mondjuk, amik a Guliknál nagyon raffinált módon össze szoktak érni. Magában a kínai detektív regényben egyébként nagyon sok misztikus elem szokott lenni, ami a Guliknál nem egészen így van. Ő ezt a nyugat-európai mai olvasó számára fogyaszthatóvá tette teljesen.
Szurdi Andrást, a sorozatkönyvek kiadó művészeti vezetőjét hallották. A hírek után folytatódik kulturális összeállításunk.